Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádságot kér a konklávéért a bíborosi kollégium, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A Rómában összegyűlt bíborosi kollégium, amely általános üléseket tart a konklávéra való felkészülés jegyében, Isten népéhez intézi felhívását, hogy az egyház ezen időszakát kegyelemként és lelki megkülönböztetésként éljék meg, figyelve Isten akaratára. Ezért a bíborosok tudatában annak a felelősségnek, amelyre hivatva vannak, szükségét érzik annak, hogy minden hívő imádságával támogassa őket. Az imádság az az igazi erő, amely az egyházban elősegíti az összes tag egységét Krisztus egyetlen testében. Rendkívüli biztonsági övezetté alakítják át a Santa Maria Maggiore bazilikát és környékét a Ferenc pápa sírját látogató zarándokok védelme érdekében. Az első szigorítások az amúgy is forgalmas környéken már életbe léptek. Rómában már második Szent Péter bazilikának és második Vatikánnak emlegetik a Santa Maria Maggiore-t a vasárnap óta sorban álló hívek nagy száma miatt. A Ferenc pápa április 26-ai temetését követő első napon mintegy 70 ezeren, hétfőn pedig több mint 40 ezeren látogattak el az elhunyt egyház fősírjához. Korábban a bazilika napi látogató száma átlagban 3000 körül volt. Fontos, hogy mindenki vegyen részt a Voks 2025-ön, hogy ne küldhessék a magyarok pénzét Ukrajnába, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Weber Nagyúr akcióban című videóban a kormányfő felidézte. Szerdán tartotta az Európai Néppárt kongresszusát Valenciában. Itt van a legfontosabb határozat a kezemben. Az Európai Néppárt irányítja lényegében az Európai Uniót. Ők a legfőbb Európai Uniós bürokraták, és szerdán döntöttek, hogy még több fegyvert és még több pénzt kell küldeni Ukrajnába, és ahogy ők mondják, gyorsított Európai Uniós tagságot kell adni Ukrajnának, mondta Orbán Viktor. Brüsszel elrontotta. A béke helyett hosszabb ideje Brüsszelből a háborút támogatják, a fegyverszállításokat támogatják, és a háborúra fordítanak óriási pénzeket. Jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Jól látható, hogy az európai gazdaságnak az ukrán háború terhei és a támogatások összege elviselhetetlen. Eddig csak Magyarországnak 20 milliárd dollárba került ez a háború úgy, hogy mi mindig a béke oldalán álltunk, és nem küldtünk fegyvereket, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, hangsúlyozta. A Tisza párt és szövetségesei éppen szerdán erősítették meg az Európai Néppárt kongresszusán a háború iránti elkötelezettségüket. Kimondták, hogy a háborút támogatják a béke helyett, hogy több pénzt küldenének Ukrajnába, és hogy támogatják az azonnali ukrán-európai uniós csatlakozást. Az Európai Néppárt eheti kongresszusa a bizonyítéka annak, hogy a teljes brüsszeli elit elkötelezte magát Ukrajna gyorsító pályás uniós tagsága mellett, jelentette ki Dömötör Csaba Keszthelyen. A Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypárt országjárása keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón kifejtette. Ursula von der Leyen és Manfred Weber felszólalásai, valamint az Európai Néppárt állásfoglalásai is egyértelműen azt követelik, hogy fel kell gyorsítani a tagsági eljárást. Azt is mondják, hogy minden tárgyalási fejezetet meg kell nyitni még ebben az évben. Azt várják, hogy az EU belső reformját is el kell végezni azért, hogy az Európai Unió a tagságra készen álljon, tehát nem Ukrajnának kell igazodni bizonyos ügyekben, hanem azt várják el, hogy az uniós intézményrendszer, az uniós programok igazodjanak az ukrán tagsághoz. Az ukrán tagság mielőbbi elérése az elsődleges cél az EU számára, vélekedett a politikus. 10-ből 8 diák állami ösztöndíjjal kezd a magyarországi egyetemeken, emelte ki a kulturális és innovációs miniszter tegnap a gödöllői Török Ignác gimnázium ballagási ünnepségén elmondott beszédében. Hankó Balázs felidézte, hogy maga is a gimnázium diákja volt, ahonnan 29 éve ballagott. Azt mondta, a beszédre való készülés során számtalan emlék és gondolat jött elő, és rájött, hogy mennyi minden van még most is vele a törökös időkből. Példaként említette, hogy angol tudását és gyógyszerészi szakmáját is köszönheti a gimnázium tanárainak, valamint hangsúlyozta, hogy itt jártak egy osztályba későbbi feleségével. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk a kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Az északi a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Zinger Magdolna író, gyásztanácsadó, mentálhigiénész szakember. A HVG kiadónál most jelent meg a legújabb, immár a 20. kötete, a Vesztességek ajándéka. 2012-ben már olvashattunk tőle ilyen címmel egy könyvet, a mostani annak egy részben átszerkesztett és kiegészített változata, s kapott egy alcímet is. Történetek a poszttraumás növekedésről. A 17 megismert sorson túl az író 18-ként a saját sorsát és saját veszteségeit is számba veszi, s hallgatva a történeteket, hogy ki mind profitált az átélt traumájából, csupán már azokból is erőt meríthetünk. Tartsanak velünk!
Veszteségek ajándéka. Ez a köteted a legújabb, de egy mondjuk bővített kiadása a 2012-es Veszteségek ajándéka című kötetednek. Tehát ugyanazon a címen jelenik meg valami még egyszer, de mégse pontosan úgy. Mi indokolja ezt a 13 évvel későbbi megjelenést?
Az első kiadás könyvei elfogytak, és nem került újabb kiadásra, és a HVG kiadó viszont felkarolta ezt a témát, ami egyébként az én kedvenc témám is, és nagyon örültem, és ez egy bővített kiadás, tehát hozzákerült 2 új interjú, bár néhány el is maradt belőle, plusz még egy esszé, vagy egy tanulmány is a poszttraumás növekedésről.
Ez tulajdonképpen tudományos neve annak, hogy veszességek ajándéka.
Igen, igen, lehet így mondani.
Ez tényleg egy tudományos rész abban az értelemben, hogy példákkal alátámasztva ugyan, de elmagyarázod, hogy valójában mit jelent ez, hogy poszttrauma, és hogy abból hogyan tudunk profitálni ez a növekedés bennünk, saját személyiségünkben, vagy ez az ajándék, így fejezted ki a címben, hogy ajándék.
Igen, nekem nagyon vonzó volt ez a téma már akkor is, vagy ez a jelenség, amikor még nem is nagyon tanultam pszichológiát, hanem önkéntes voltam, és önkéntesen segítettem egy fiatalembert, aki egy éces srác volt, és felfigyeltem arra, hogy mit mond, mit mesél nekem arról, hogy ő örül a saját betegségének, miközben retteg a haláltól. És akkor ő kifejtette azt, hogy hogyan változott meg a betegsége következtében. Ez volt az első, amikor így felfigyeltem erre. Később aztán persze tanultam is erről sokat, meg gyásztanácsadóként előttem zajlik az, hogy ha valaki elszenved egy súlyos veszteséget, vagy egy komolyabb traumát, vagy egy komolyabb krízist, és akkor abból valahogy kijön, és rápillant arra, hogy ez mit hozott neki, akkor az emberek többsége felismeri azt, hogy gazdagodott a személyisége, hogy növekedett általa. És a tudomány ezt poszttraumás növekedésnek nevezi, mivel kutatták is ezt, és arra jöttek rá, hogy körülbelül az emberek 80-90%-a megtapasztalja ezt.
Szükségszerű, hogy létrejön ez a poszttraumás növekedés? Mert azért vannak számosan olyan emberek, akiket maga alá temet egy trauma, és nem tud belőle kikecmeregni.
Így van, igen, nagyon sok feltétele van ennek. Elsősorban az, hogy megkapja-e a szükséges segítséget. Tehát egy nagyon komoly traumát egyedül nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen feldolgozni segítség nélkül. Egy kisebbet, ami azért az ő saját életére igenis hatással van, tehát egy haláleset, egy szeretett személy elvesztése, az egy normál krízisnek nevezi a pszichológia, abból egyedül is ki tud jönni, ám ez a megküzdés azért mégiscsak azt hozza neki, mert azért ez a megküzdés ez egy nagyon komoly dolog, ez egy ilyen kognitív feldolgozás, és akkor ennek lehet egy ilyen következménye. Az egyébként alapfeltétel, hogy legyen egy megküzdés. Mert aki túl reziliens, rugalmas személy, és nagyon könnyen feláll, azokat az embereket szoktuk irigyelni, hogy fú, hát milyen klassz, és valóban egyébként ez nagyon jó dolog, ha valaki rugalmas, és nem ragad bele a saját fájdalmába, hanem feláll, és megy tovább, ez jó. Viszont ők kevésbé kapják meg ezt az ajándékot, mert pont az a feltétele, a megküzdés, tehát annak a hozadéka, hogy dolgozunk rajta, hogy ezer miértet felteszünk kérdést a saját életünkre vonatkozólag, meg értelmet keresünk benne, és akkor sikerül aztán, ahogy felállunk, akkor megerősödve. A kutatások azt mutatták fel, hogy 5 jelentős területen történik változás, pozitív változás. Az egyik az, hogy melegebb, intimebb emberi kapcsolatok átélése. Másik, hogy megváltoznak a prioritások az ember életében, hogy mi fontos, mi kevésbé fontos. Másképp tekintünk az életre. Aztán megnövekszik az én erőnk. Igaz, hogy hozzáteszik, hogy a sérülékenység egyidejű átélésével. Tehát sérülékenyebbek leszünk, hiszen már megsérültünk egyszer nagyon, már nem tudunk annyira hinni abban, hogy mindig csak másokkal történik valami baj. Viszont, ha mégis velünk újra megtörténik, akkor már rendelkezünk egy sokkal nagyobb erővel. A negyedik pedig, hogy nagyon sok ember, aki életpályát módosít, teljesen más útra tereli az életét, rájön, hogy nem a szívének közeli hivatásban dolgozik. És akkor az ötödik meg, hogy spirituálisan is lehet egy ilyen fejlődés.
Ezek, amiket elmondtál, ez lehet vagy-vagy is. Vagy csak az egyik, vagy csak a másik valósul meg. Arra is rádöbbenhetünk, hogy bizonyos helyzetekre, ha mindig ugyanazt a választ adjuk, akkor mindig ugyanarra a rossz eredményre jutunk. Az is egy felismerés lehet, hogy ha egy bizonyos helyzetben vagyok, egyszer elkezdek rá mást választ adni. Uh-huh. Tehát ki tudom zökkenteni magam abból az addigi útból, amin hallottam, és ránézni a saját helyzetemre egy másik aspektusból, és jobban reagálni ugyanarra a problémára. Ez ide tartozik-e egyáltalán?
Ide tartozik, igen, csak szükséges ehhez egy tudatosság. Tehát aki csak úgy él a világba, és soha nem pillant arra rá a saját életére, hogy mi, hogy történt, és milyen okai voltak, esetleg a saját felelősségére soha nem néz rá, hanem másokat hibáztat, az nem fog eljutni ilyen felismerésekhez.
Tizennyolc történet van ebben az új kiadásban. Nagyon sokfélék ezek a történetek. Van olyan édesanyja, akinek Down-szindrómás gyereke született, a másik azt a történetet meséli el, hogy mennyire fogja volt a drogoknak, vagy az alkoholnak, milyen komoly, büntetőjogilag is értékelhető életet élt, ergo rengeteg időt töltött börtönben. Vannak ilyen szervi bajok, igen, vagy egészséggel kapcsolatos, igen, traumák.
Vese átültetett például.
De vannak válással kapcsolatos, igen, traumák, csonka családok, mozaik családok.
Vetélés.
Igen, ez megint az egészség. Ja. Tényleg? Arányaiban mit vettél észre, mi az, ami a traumák többségét okozza az embereknél?
A hétköznapi veszteségeink, tehát ide tartozik a szerelmi csalódás, a válások, a haláleset, elveszítünk egy szeretett hozzátartozónkat, gyermekünket, házastársunkat, az egy komoly trauma. Az is, hogyha valami függőség miatt kerülünk bajba például. Ugye minden, amire gyásszal reagálunk, tehát egy súlyos egészségkárosodás is, követheti gyász, vagy akár egy olyan munkahely elveszése, ilyen is van a könyvben, ami neki a világot jelentette, és azt gondolta, hogy ez lesz élete végéig ez az ő munkahelye, és akkor kirúgták, és akkor összeomlás. Tehát ha egyik ember egy dologra azt mondja, hogy ugyan már ez nem tragédia, pláne nem trauma, de lehet, hogy egy másik ember úgy éli meg.
Hol találtad meg az alanyaidat, akik mesélnek? Mert ugye a történetek egyes szám első szemében vannak leírva.
Hát vannak, akikkel úgy találkoztam, hogy hozzám fordultak a veszteségük után, és mint gyásztanácsadó segítettem, és megismerkedtünk, és lehet, hogy csak pár év múlva kerestem meg. Aztán van úgy, hogy például képzést tartok, a Napfogyatkozás Egyesületnél gyásztanácsadókat, gyászkísérőket képezek ki, és ott, hogy egy példát is említsek, aki benne van a könyvben, ott hangzott el az a mondat az egyik fiatal édesanya szájából, ami nagyon megütött engem. Azt mondta, hogy meghalt a 4 gyereke közül az egyik kislány, és pár év múlva, amikor a gyászon már túljutottak, akkor ő odafordult a férjéhez, és azt mondta, milyen szerencsések vagyunk mi, hogy megkaptuk azt a bölcsülést, amit mások 80 éves korukra sem. Ezt én nagyon elraktároztam magamban, és amikor elkezdtem ezt a könyvet írni, a kibővített kiadást, akkor megkerestem őt, hogy meséld már el ezt, hogy ezt hogy kell érteni, mert ez tényleg egy az egyben a veszteségek ajándéka, de azért egy édesanyától ilyet nem szoktunk hallani. És akkor ő elmesélte az egészet. Szerintem az egyik legértékesebb interjú, én nagyon-nagyon szeretem. És elmeséli azt, hogy milyen kegyetlen utat járt be férjével együtt, míg eljutottak az elfogadásig, és hangsúlyozza, ez nagyon fontos, hogy nem egymás mellé tehető az, hogy ő most akár örül annak, hogy meghalt a gyermeke. Természetesen nem. És ha lenne egy ilyen kozmikus igazság, akkor nem azt választaná, hogy ő bölcsebb lett, hanem a kislányát választaná. De ez a kettő nem egymás mellé helyezhető, és mivel elveszítette, és nincs beleszólása, nincs hatalma e fölött, de azt viszont látja, hogy ő is nagyon sokat tanult, teljesen más emberré vált, és sőt, a testvérek is. Tehát, hogy az egész család, amellett, hogy megszenvedte, és azért ez komoly traumát okozott az összes családtagnak, mégiscsak sikerült eljutniuk addig, hogy elfogadással vannak a történtek iránt, és elfogadják az ajándékát is.
Aztán van egy olyan történet, az nagyon megragad bennem, szinte filmre kívánkozik, bár aztán mindegyik történetből lehetne jó forgatókönyvet írni, ez egészen biztos, de mondjuk minél szélsőségesebb az eset, annál plasztikusabban látható a változás egy adott embernél. Az a történet, amikor a nagyon-nagyon erősen drogos ember mesél borzalmas, milyen függőségben szenvedett, alkohol és drogfüggőségben, és hogy abból hogyan tudott kijönni. Rettenetes, nehéz családi környezetből indul, tehát nem véletlenül vált drogfogyasztóvá és alkoholfogyasztóvá, miközben tehetséges ember volt. Még tévében is vezetett
műsort,
meg tanít egyetemen.
Igen, rendkívül tehetséges, és nagyon örültem, hogy elvállalta ezt az interjút, és hogy ennyire őszintén elmesélte az egész életútját, de egyébként nem is titkolja, tehát ő ír blogot, cikkeket ír, újságba szerepel, előadást tart, egyetemen beszél erről, hogy milyen kegyetlen utat járt be, de hát ő azt mondja, azt hiszem, talán a címe is ez, hogy ő nem lenne ez az ember, ha nem lett volna drogos. Ugye az előbb, amit említettem, az az édesanyja nyilván a gyermekét választaná, ha választhatna. De vannak, akik inkább végigjárják ezt az utat, tehát semmiképp se adnák oda azt az ajándékot. Ilyen volt ez a drogos srác is, aki azt mondja, hogy ez kellett neki ahhoz, hogy ilyen emberré váljon.
Az a csoda, hogy egyáltalán túlélte.
Igen, vagy nincs a könyvben nyilván polc alán, de hogy ő is ezt mondta, amikor beszélgettünk. 85 évesen azt mondta, hogy ha ő rápillant az életének a térképére, akkor az rajzolódik ki, hogy minden vesztesége, minden kudarc, minden tragédia pont úgy volt jó, ahogy volt, és hogy bár nem szeretné újraélni ezeket, és akkor itt említem, bizonyára nagyon sokan olvasták az Asszony a fronton című könyvét, ahol beszorult egy frontra 20 évesen, és orosz katonák brutalitásának volt kitéve nap, mint nap, és még arra is azt mondta, hogy nem szeretné ugyan átélni újra, de hogy még az is a hivatásának kiteljesedése felé vezette őt, hiszen ő ott a fronton sebesülteket is ápolt, ő ott már a halállal szembesült. Például van a könyvben egy olyan, aki vese átültetést transzplantált hölgy, ő is meglepett azzal engem, hogy Váltig azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy ő vese átültetett lett, pedig azért ez jár nagyon komoly mindenfélével. Azt mondta, hogy ő így tud kiteljesedni abban, amit most csinál, már volt egy alapítvány, transzplantáltak alapítványa, és akkor ő ott egy ilyen vezető szerepet tölt be, és kiteljesedett teljes egészében ott.
Van egy mozgássérült hölgy is.
Az nagyon kemény, igen. Ő egy nagyon szép fiatal lány, aki ügyvéd volt, mielőtt a balesete érte, futott sokat szabadidejében is, meg az a nagyon izgalmas, hogy segített mozgássérülteket a futásával. Tehát volt egy ilyen adakozó, karitatív énje is, és egyszer futott hazafelé a Margit szigetről, és elgázolta őt egy autó. És ez a szép fiatal lány nyaktól lefelé teljes egészében megbénult. Annyit elértek a rehabilitációval, hogy az egyik kezét, az ujjait tudja mozgatni, és ezért a telefonján tud írni, vagy számítógépen, de az egy hosszas folyamat volt. És átmentő is természetesen nagyon súlyos depresszión, hogy így egyáltalán minek érdemes élni, de aztán ő, hát ez egy csodatörténet, elvégzett egy reziliencia képzést amerikait, természetesen így online módon, mert angolul jól beszél, és elkezdett coachként, trénerként tevékenykedni úgy, hogy ő gyakorlatilag teljes egészében mozgássérült. De a segítséggel ugye beleteszik a kerekesszékbe, el tud jutni a helyszínre, ott tud előadásokat tartani, ott meg tud tartani egy képzést, és mivel ő a saját példáján keresztül is tud inspiráló módon beszélni arról, pont, amit tanult és amit közvetít, ezért nagyon hatásos és nagyon sokan hívják, és képes önfenntartó lenni.
Beszéljünk a cigányember történetéről.
Nagyon nagy hatással volt rám az a roma srác, akit ajánlottak, én nem ismertem őt, hogy vele készíthetnék interjút, mert az ő története egy teljes sikertörténet. És nagyon megrendített, mert az a gyerekkor, amiről ő beszámolt, az maga a pokol volt. Egész kicsike volt pár éves, amikor az ő édesanyja fogta őt meg a testvért egy baltával, és elindultak az erdő felé, és akkor a nagymama, aki egy másik házból épp kinézett, felismerte, hogy mire készül az édesanyja, hogy le akarja mészárolni a gyerekeket, és megakadályozta, és aztán intézetbe kerültek volna, de a másik nagymama ezt a kisfiút magához vette, de egyáltalán nem azért, hogy gondozza és szeresse őt, hanem hogy a végsőkig kihasználja. Lopásra kényszerítették, ütötték, verték, nem kapott enni, ő úgy mondta, hogy csicskáztatták, az egész család, a nagybácsi is félhortra verték. Borzalmas, hogy miken ment keresztül, és mélységes szégyent élt meg a faluban, mert nem volt rendes ruhája. Én 42-es papucsba ment az óvodába, már ha egyáltalán engedték óvodába menni. És amikor 11 éves volt, akkor megszökött, és feljött Budapestre. De akkor ő már úgy ki volt tanítva lopásban. Amikor én ezt hallgattam, nagyon jól el tudtam képzelni, az én unokám is épp 11 éves volt, most már 12, és elképzeltem, hogy az én kis unokám egyszerűen a nagy fővárosban egyedül kellene boldogulnia.
El tudtad te képzelni?
Nem tudtam elképzelni, bárhogy is igyekeztem. És ez a kisfiú meg igen, el tudta képzelni, és azzal kezdte, hogy megkeresi az édesanyját, mert annyit tudott róla, hogy a Viola utcában lakik. És már ez is önmagában zseniális volt, hogy ennyi információval megtalálta az anyukáját. Addig-addig kérdezősködött, amíg amikor megvolt a Viola utca, mindenhova becsengetett. És pár nap múlva megtalálta az anyukáját, aki ugyan nem fogadta be, tehát szerencsétlennek egyedül kellett boldogulnia. De hát lopott, csalt, hazudott, rengeteg pénze lett, szállodákba tudott aludni. Kutya nem kérdezte, hogy ki fia borja, ez is mennyire szörnyű. És még mindig gyerek volt. És hát aztán persze elkerülhetetlen volt, hogy börtönbe kerüljön, aztán kiszabadult, aztán újra börtönbe került, és addigra ő már annyira elvadult lelkileg is, meg minden módon, hogy ő már nem is hitt az emberekben, az emberi tisztességben, jóságban. Szeretetet életében nem tapasztalt meg, azt se tudta, mi az. Ami megmentette őt, hogy volt ez a mesekör, akik járták a börtönöket, egy ilyen közösség, és úgy segítették a rabokat, hogy megtanították őket valamilyen előadást előadni, hogy az otthon lévő családtagok, a gyerekeket meghívták, és akkor ott találkozhattak mondjuk az édesapjukkal, aki előadott valami mesedarabot. És ez a csoport, ez a mentálhigiénés csoport, nevezzük őket így, ők egészen másképp bántak ezekkel a rabokkal. Tehát ez a fiú életében először tapasztalta azt meg, hogy őt emberszámba veszik, sőt, szeretik.
Az ő mondata az, hogy a börtönben az a nehéz, hogy el kell viselni a börtönlétet magát.
Igen.
Hogy egymást hogy tudják bántani, és itt nem bántották
egymást. Sőt, azt mondja, hogy el nem tudta képzelni, hogy egymást megölelik. Ő ott megváltozott, és amikor kijött a börtönből, akkor viszont segítségre szorult, és ugyanezek az emberek segítették őt, hogy talpon maradjon. De azért ez egy hosszú út volt, mert elmesélte, hogy az ő vezetőjük befogadta a saját otthonába, és ő ott látta, hogy milyen szépen él egy család, hogy a gyerekek, hogy étkezés, hogy egymás megbecsülése. De például azt mondja, hogy még mindig ki volt téve a kísértésnek, hogy ott volt egy dobozban a pénz, és hogy ő még mindig ott tartott, volt, hogy kivette a pénzt, aztán kiment, rágyújtott, majd visszament, és visszatette a dobozba. De nekem is azt mondta, hogy Magdi, ha én nem változom meg, akkor én itt szétraboltnálak. Annyira nem tiszteltem az embereket, hogy én itt téged is szétraboltalak volna, ha készítesz velem egy interjút. Hát nehéz volt neki azért új életet kezdeni, munkát találni, de ma már egy olyan séf lett belőle, hogy keresett helyen dolgozik, született egy kislánya, gondot fordít rá, hogy ne olyan élete legyen, hogy tanuljon, hogy becsüljön, tanuljon, hogy tisztességet tanuljon.
De a kis anyukájával már nem él együtt.
Nem élnek ugyan együtt, de szülőtársként nagyon-nagyon szépen együtt működnek.
Az első kiadás végén is a te történeted van, 2012-ig megírod az életednek azokat az eseményeit, amelyek mindenképpen traumák voltak a számodra, és hogy ezeket hogyan sikerült feldolgozni, és ugyanezt megteszed egy 2024-es dátummal itt a második kötetben is. Na nézzük az első kötetnek a traumáit, mert azért ezek most független attól, hogy kétszerre jelent meg, azért ez a te egy életed, és nyilvánvaló minden egyes esemény hatással van a későbbiekre is. A régebbi traumák is mindig benne vannak az emberben.
Igen.
Tehát az első igazi traumád az volt, hogy...
Az első 28 évesen, mert elváltam már ilyen fiatalon, és két picike, 2 éves és 4 éves gyerekkel maradtam egyedül. Tehát az az első, ami ilyen nagyon megrázó volt, és egy hosszú gyász folyamat követte természetesen. Majd másodszor is férjhez mentem, nagyon boldog voltam, de nagyon hamar jött egy komoly betegség, egy rákbetegség, és az úgy tűnt nekem akkor, hogy nem biztos, hogy életben maradok, de már azért akkor is gondoltam, hogy viszont ha mégis életben maradok, akkor ez lehet egy sorsfordító dolog, és valóban azzá is vált.
Meg is írtad ezt.
Igen.
Ez is egy sorsfordító
írtam,
dolog volt.
Az volt az első könyvem egyébként, hogy naplót írtam közben, és akkor megjelent az a napló. És valóban sorsfordító ajándék lett, mert ott döntöttem el, amit egyébként is vágyam volt, hogy megyek a hospice-ba önkéntes munkát végezni, és ez így is történt, és az, hogy én most gyásztanácsadó vagyok, és ez az én hivatásom, az azért van, mert rákbeteg lettem, és elmentem a hospice-ba, és először haldoklók mellett voltam, majd elkezdtem ott egy kolléganővel gyászcsoportot vezetni, és 10 éven keresztül vezettünk együtt gyászcsoportokat. Persze ehhez aztán sokat kellett tanulnom, elvégeztem Polcalennél a gyásztanácsadó képzést, meg Sotén mentálhigiénés szakemberképzés, stb., de ott indult el az én hivatásom, ami gyakorlatilag az én élethivatásom. Ezért nem tudok nem úgy tekinteni erre a betegségemre, mint az életem egyik legnagyobb ajándékára.
És utána jött a második házasság, a válás, amit egy regényben is megírtál. Hát arról is beszélgettünk akkor, amikor már sikerült túljutni azon a traumának. Adott a címe, hogy...
Nélküled.
Ez egy fikciós regény volt, de a saját regényed volt.
Igen.
Tehát ez nem egy ilyen interjúkötet volt.
Nem.
Tehát ez volt az életednek a második nagy traumacsokra, a válásaid is, hogy azokból hogyan tudtál kijönni, hogyan tudtál túljutni a szerelmen, annak a csalódásán, és 4 gyerek nevelése színesítette az életed. Ők segítség voltak inkább, vagy pedig hátráltatták azt, hogy a traumán túljussál?
A gyerekek?
Igen.
Szerintem az anya az olyan szempontból segítség, hogy nincs olyan, hogy elhagyjuk magunkat, hogy kezünket, lábunkat szétdobjuk, hogy nem ér a nevem, ilyen nincsen, hanem kell tenni a dolgunkat, csináljuk, és ilyen értelemben segítség, igen.
Tizenkettőt azzal zárod, hogy ez a 2 nagy trauma, amin többé-kevésbé túljutottál.
Igen.
A 2024-es Zinger Magdolnának egészen más típusú gondjai vannak, elsősorban anyagi gondjai, amiken túl kell jutni. Na, mesélj erről, Magdi, hogy hogy alakult, és ez is összefüggése van azzal, hogy elváltál, tehát, hogy meg kellett egy saját egzisztenciát teremteni.
Igen, hát 55 évesen váltam, és olyan helyzetbe hoztam magam, hogy én a házasságom alatt inkább az a típusú feleség voltam, aki úgy szoktam mondani, hogy szolgálom az uramat, idézőjelben.
Ilyen hagyományos szerepet.
Hagyományos, tradicionális szerepet, igen, de hát azért közös vállalkozásunk volt, együtt csináltuk a dolgokat, lapkiadót, de nem volt egy saját külön jövedelmem. És ezért nagyon nagy bajba kerültem 55 évesen.
A férjed nem segített?
Addigra már az a lapkiadó már eléggé a csőd szélén állt, ami működött addig, amíg együtt éltünk, de aztán már egyre kevésbé, meg hát úgy gondolom nem eléggé segített.
A probléma a lakás körül volt. Tehát volt egy közös otthonotok. Ezzel mi lett? Hogy alakult az, hogy te devizahitelt kellett fölvegyél, és tulajdonképpen borzasztóan eladósodjál? Tehát ebbe a helyzetbe hogy tudtad belenavigálni magad?
Elköltöztem a két kisebb gyerekkel, mert a két nagy már kirepült és önálló életet élt. A két kisebbel elköltöztem egy olyan lakásba, amihez devizahitelt vettem fel.
Tehát megvetted azt a lakást.
Megvettem azt a lakást a bank nagyon határozott javaslatára, tehát én nem igazodtam ki ezeken a dolgokon, hanem abszolút megbíztam, hogy mit javasol a bank, és aztán természetesen bedőlt ez az egész, és elveszítettem a lakást.
Nagyon sok embert érintett ez az országban, érint mind a mai napig.
Igen, és ami az én rezilienciámat illeti, arról érdemes beszélni, hogy én azért nagyon szerencsés vagyok a felállásban, mert én emlékszem arra, hogy amikor megtudtam azt, hogy nincs tovább, mert elveszik a lakást, aznap a férjem bejelentette azt is, hogy nem tud fizetni semmit, gyerektartás sem, mert olyan helyzetbe került.
Az a lakás, amiben közösen laktatok, azt ő nem adta el, és a felét nem adta oda neked, vagy neked semmilyen részesedésed nem volt abban a közös lakásban?
A közös lakás terhére lett fizetve egy darabig a deviza hitel.
És őnek is se volt megoldva a lakás nem. problémája?
Nem. Szóval elveszítettük, és akkor aznap megtudtam, hogy semmi támogatást se kapok, meg a lakást is elveszítjük, és én még nem álltam lábra. Tehát még nem tartottam ott, hogy eltartsam a gyerekeket, meg béreljek lakást, de hát nagyon küzdöttem. Elmentem egy coachhoz, aki segített, hogy megtaláljam, hogy miből fogok én egyáltalán megélni. Nekem akkor már nagyon nagy tapasztalatom volt a gyász terén, és már volt némi elismertségem is, viszont én mindig önkéntesen csináltam. Tehát mindent önkéntesen, és átállni arra, hogy amihez értek már, azért pénzt is kérjek, ugye, amit eddig szívből adtam, az se volt egy olyan egyszerű. Meg kialakítani egy klientúrát, amiből aztán a gyerekeket is el tudom látni, ahhoz évek kellene. És akkor még az évek elején tartottam. Na és akkor ültem, arra emlékszem, hogy ültem a nappaliban, teljesen összeroskadva, és sajnáltam saját magamat, elképzeltem azt, hogy milyen öregség vár rám, akkor én azt hiszem 60 éves voltam. Elképzeltem, hogy milyen öregség vár rám, hogy nincs lakásom, és majd ha lesz is annyi pénzem, hogy bérelek, akkor is majd jön a tulaj egyszer csak, hogy bocs, de hazajött a fiam Angliából, kell a lakás, és akkor én költözhetek állandóan. És ugye koromnál fogva én azért azt tanultam, hogy egy magyar ember számára a lakás az egy ilyen alap. Ma már azért nem így van, mert a fiatalok nagy része bérletlakásban. Tehát én személy szerint ahhoz voltam szokva, hogy az világ vége, ha valakinek nincs egy akármilyen pici kis garzonja. És hogy akkor én ilyen hajléktalan leszek, és akkor állandóan vándorolni kell, és hogy az milyen borzalmas, hogy én rám milyen öregség vár. És jaj, és nagyon-nagyon sajnáltam magam. Hát szerintem egy fél óráig, vagy egy óráig, tovább nem bírtam. És akkor azt gondoltam, hogy hát hülye vagyok én, hát az a nehéz a költözésben, hogy sok a cuccunk. Hát majd nem lesz sok cuccom, majd lesz egy hátizsákom, aztán majd mikor szólnak, hogy figyelj, eladtam a lakást, légy szíves, költözz el, akkor én felkapom a hátizsákomat, odébb állok. Nagy ügy, még tetszeni is fog, hogy egy új környéken fogok lakni. És felálltam, és elkezdtem lerámolni a könyveket, a nagy albumokat, ugye azokat a súlyos albumokat, hegyekbe állt a nappaliban a sok könyv, de ez ugyanabban a pár órában, és onnantól kezdve csak ajándékozgattam a fölösleges dolgokat, hogy minél kevesebb holmim legyen. És aztán még, mivel azért elkezdtem pereskedni, és hogy a lakást meg tudjuk tartani, ezért nem került sor a kilakoltatásra csak évekkel később, és ez alatt megerősödtem annyira, hogy már nem jelent gondot kifizetni a lakásbérlését.
Most egy egész másik lakásban laksz ahhoz képest, amit elávereztek
hát
a fejed.
Hát ez egy bérlemény, igen.
Hogy látod magad most ezen a traumán, az egzisztenciális traumán, hogy jutottál túl?
Eleinte nagyon-nagyon nehéz volt, tehát ott voltak a sárga csekkek, ott voltak az utalnivalók, a gyerekeknek ételt vásárolni, fizetni a Waldorf iskolát.
Hány évesek voltak a gyerekek ebben az időben?
Hát amikor elváltunk, akkor 13 volt a kisebb, és 17 a nagyobb. Még bőven tanultak, amikor arra sor került, hogy talán kilakoltatnak. És hát nagyon nehéz évek jöttek. Bár a gyerekeim azt mondták, hogy ők azt látták, hogy én nagyon észnél vagyok, és ők nem érzékelték ezt annyira, hogy olyan nagyon nagy a baj. De hát azért azok nagyon nehéz évek voltak, és elvállaltam mindent, amit csak lehet, hogy pénzt keressek. És aztán helyre jobb lett. Igazán akkor lett jó, amikor már a gyerekek is önállóbbak lettek, és én önállóan élhettem, mert ez a kétszer két gyerek turnus, ez azt jelentette, hogy én egész életemben gyerekeket neveltem. Mert nem a négy gyerek sok, de így, ekkora korkülönbséggel a másik kettő, ez azt jelentette, hogy én 60 évesen még szülőértekezletre mentem. És azért én már vágytam arra, hogy mikor leszek én független ember, férj és gyerek nélkül, nagyon-nagyon vágytam már erre, és eljött ennek is az ideje, és hogy ezek a legjobb éveim egyébként, azt gondolom, nagyon-nagyon szeretem ezt a független életemet, elkezdtem 10 éve zumbára járni, 3 éve járok konditerembe egy személyedzővel, tehát sokat törődök az egészségemmel, olvasok, írok, képzést tartok, klienseket fogadok, 72 éves vagyok, de nagyon aktív életet élek, de úgy aktívat, hogy ezek a munkák már mind olyanok, amiket nagyon szeretek, és már nem kell annyira hajtanom, hanem már én eldönthetem, hogy mennyit vállalok.
Ugye mondtad, hogy továbbra is ész dolgozol. Mi lesz a következő könyv? Mert azért nagyon szorgalmas vagy, Magdi. Ez most már a 20. könyved,
ami... 20.
20. De biztos vagyok benne, hogy már úton a 21.
Igen, bár lassúbb vagyok már, mert nagyon vigyázok arra, hogy legyen sok szabad időm, amikor csak úgy elengedem magam, és nincsen semmi gond. Nem kell készülni előadásra, nem kell írni. Úgyhogy ezt így lassan akarom. Egy olyan interjúkötetet, ahol haláleseti gyászból felépül emberek szépen elmesélik sorba, hogy mi segített, hogy hogyan tudtak megküzdeni egy ilyen nagyon komoly gyász folyamattal.
Volt már ehhez hasonló könyved azért?
Hát van az érző férfiak, abban is, akkor kifejezetten férfiakat kérdeztem, különböző veszteségeikről, abban van haláleset, válás, szakítás, mindenféle. Meg van a kivigasztalja meg a gyerekeket, ott meg gyerekeket kérdeztem, meg olyan felnőtteket, akik gyerekkorukban veszítettek el valakit.
De és van egy a halálhoz kapcsolódó biztos.
A vigasztalódás a gyászban. Hát az a könyvem is már elfogyott, nem kapható, és annyira sajnáltam, mert abban van 4 nagyon értékes interjú, annyira szívhez szóló, és annyira tanító is, hogy mi segített valakinek. Például az egyik nőnek lelőtték a lányát, és ő pontról pontra elmondta, elmesélte, hogy így lépésről lépésre hogyan tudott mégis megbirkózni ezzel a lehetetlenséggel, amire azt gondoljuk, hogy az feldolgozhatatlan, de hogy ő mégiscsak elért a lelki békéig. És akkor ilyeneket szeretnék.
Vannak már alanyaid?
Egyetlen egy van most, mert még nem kerestem, mert ez még csak most született a fejembe. Eddig azt gondoltam, hogy nem, én most nem írok évekig. Néha így fejembe veszem, hogy most nem írok egy darabig, de aztán nem bírom ki.
Mindig ezt mondod, hogy mindig fejedbe veszed, és aztán mindig eljutsz oda, mindig hogy tehát hiszem valamit kell.
És most jutottam el oda, és ezért egy interjú alany már van, de még nem beszéltem vele, csak megkértem, hogy majd meséljen.
És akkor ebből körülbelül egy év múlva lesz újabb könyv.
Már nem kell aggódnom szerencsére, hogy kiadót kelljen keresnem. Az a nagyon gyönyörű, ha úgy tudunk rátekinteni az életünkre, hogy minden veszteségből mennyi mindent tudtunk tanulni. Mert sokan nem így tekintenek rá, hanem inkább sajnálják, hogy ó, mennyi mindent kellett nekem elviselni, milyen nehéz életem volt, és nem arra nyitják rá a szemüket, hogy de mindenből mennyit. Én például a válásaimból is arra is úgy tudok ránézni, hogy nagyon nagy szenvedés volt, egy évig nagyon mély gyász, de igazából megerősödve kerültem ki. Tehát, hogyha rá tudunk úgy tekinteni az életünk térképére, amikor már nem vagyunk annyira fiatalok, van mire ránézni, akkor az nagyon gyümölcsöző, ha ilyen szemmel tudunk ránézni.
És akkor, amikor írod ezeket a könyveket, és szembesülsz a sok-sok történettel, akkor azok is mindig megerősítenek abban, nem, amit most itt elmondtál.
Pont ez történik, hogy újra-újra, nap mint nap abban erősödök meg, hogy ez tényleg így van, hogy ez a poszttraumás növekedés, ez egy csodálatos dolog. Persze jobb lenne, ha egyáltalán nem lennének veszteségeink, és úgy élhetnénk az életünket, de mivel nem, ugye azt mondja Viktor Frank, az osztrák, ma már nem jött pszichiáter, hogy ha olyan sors ér bennünket, amin nem tudunk változtatni, akkor az a kihívás, hogy önmagunkat változtassuk meg.
A mai kávéház vendége Zinger Magdolna író, gyásztanácsadó, mentálhigiénés szakember volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.